Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Úrunk születése ünnepének második napján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk a János írása szerinti Szent Evangélium harmadik részében, a 35. és 36. versben a következőképpen. Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Amen. Kedves ünnepi gyülekezet, az Atya szereti a Fiút. Figyeljünk föl erre az első részletre. Mindennél inkább erre figyeljünk föl a mai igéből. Megszoktuk karácsonykor, hogy arról szólnak az igehirdetések, meg nem csak karácsonykor, hogy Isten mennyire szeret minket. Annyira szeret, hogy egyszülött fiát adta értünk. Egyszer, amikor egy alkoholista ember az iszákosság rabságából, az üllöttségből megtért az Úr Jézushoz, elfogadta az Isten kegyelmét, megismerte szívével, lelkével az Isten szeretetét, akkor így fogalmazott, hogy olyan érthetetlen számomra, hogy az Isten jobban szeretett engem, mint az ő fiát, mert hogy fiát odaadta érte. Értjük ugye, hogy megrendülten így tudott csak fogalmazni ez az ember, miután Jézus Krisztus az ő megmentője lett. És mégis helyre kell igazítanunk ezt a megfogalmazást. Mert Isten a fiában szeretett minket. Nem arról van szó, hogy jobban szeretett engem, mint az ő fiát, hanem fiát szeretve szeretett engem is, és téged is. Fiát szeretve örökkévaló szeretettel adta őt oda értünk. Folyamatos jelen idejű ige alak, ami itt van. Ami az isteni örökkévalóságot fejezi ki, amennyire ezt emberi szó egyáltalán kifejezheti, hogy az Atya szereti a Fiút. Folyton folyvást. Az Atya szereti a Fiút. Ebben rejlik a Szent Háromság titka is. Hogy az Isten szeretet, hogy az Istenben szeretet van. Az Atya szereti a Fiút, az ő tulajdon igéjét, szavát. Az Atya és Fiú lelkének az egysége. A Szent Lélek valósága. Van ott ebben. Mert az Isten szeretet. Botladozik az emberi szó, hogy hogy lehessen ezt kifejezni. De ez az első, amit most értsünk meg. Az Atya szereti a Fiút, folyton folyvást. És hogy minket szeret, az a Fiúra irányuló szeretetbe van belefoglalva. Annál érthetetlenebb lesz tényleg számunkra, hogy hát ha az Atya szereti a Fiút, akkor elküldte őt mégis arra, azért küldte erre a földre, hogy majd ő rá ömöljön ki a Szent Isteni harag mindenestől, a mi bűneink miatt. És a szeretett Fiúnak, akit folyton folyvást örökké szeret az Atya, kellett így kiáltania a kereszten, mert ezért lett emberré, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Mert így kellett kiáltania. És mégis ebben is az Atyának a Fiúra irányuló szeretete volt ott, És a fiú szerető engedelmessége az atya iránt. Az atya iránt, aki a fiú által és a fiúért teremtett mindent. És őt tette mindeneknek örökösévé, hogy a zsidókhoz írt levélből már a kijelölt ige szakaszban is olvashatjuk. Hogy ő által a teremtett mindent, és őt tette mindennek örökösévé. A fiára irányuló szeretetbe lehetek én is, és te is belefoglalva. Azért küldte el arra a borzalomra Isten az ő fiát ebbe a világba, ami által a megváltásunkat el kellett végeznie. Mert Isten azt akarja, hogy mi a fiúéi legyünk, és a fiúban legyen életünk. Ilyen az isteni szeretet. A fiút szeretve adta az atya a fiút, értünk. A fiúban szeret minket. Fiának akar visszaadni, visszamenteni minket. Hogy mindenekben ő legyen az első, hogy Pál apostol ezt leírja a Kolossei levelében. Kezébe adott mindent a fiúnak. Itt így olvassuk. János bizonságtételében. Nem is tudjuk igazából, hogy János evangélium a 3. fejezetének ezek az utolsó mondatai, kinek a mondatai. Mert előtte keresztelő János bizonságtételéről olvashatunk megint, amikor mennek hozzá, hogy de hát tőled Jézushoz sereglenek már az emberek. És akkor keresztelő János ezt a tanítványi féltékenységet, a nála leragadt tanítványoknak a féltékenységét azzal hárítja el, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lenne. Hiszen keresztelő János is azt akarta, az volt a szolgálatának a lényege, hogy Jézushoz menjenek, akinek ő csak az útkészítő. És aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek, és arról tesz bizonságot, amit látott és hallott. Olvassuk az előző mondatokban. És aztán már nem tudjuk, hogy még mindig keresztelő János mondataival találkozunk-e, vagy már János apostol mondatai ezek az utolsó mondatok itt a fejezetben. Azért a Jánosé, akiről tegnap is elmondtam, hogy hiszen ő maga is keresztelő János köréből, és keresztelő János bizonságtételére ment Jézushoz. Mert aki jól hallgatja az ige hirdetőket, annak Jézushoz kell jönnie. Nem leragadni az ige hirdetőnél, hanem Jézushoz kell jönni. Ha jól hallgatod itt is az ige hirdetést, akkor nem fogsz nálam leragadni, hanem Jézushoz fogsz jönni. Le lehet az ige hirdetőnél úgy is ragadni, hogy hát ez ilyen, ez ezt mondja, ez így mondja, amaz másképp mondja. Lehet mondjam így botránkozva is leragadni. Meg lehet. És ez a veszélyesebb, lelkesedve is leragadni egy-egy ige hirdetőnél, hogy az milyen ige hirdető. Hála Istennek, hogy vannak olyan ige hirdetők, akiket örömmel hallgatunk, akiktől nagyon sokat kaptunk Isten igéjéből, de nem szabad ez ige hirdető személyénél leragadni. Ha jól hallgatom az igét, akkor Jézus Krisztushoz fogok jönni. Mert az Atya az ő szent lelkével ezt munkálja, hogy Jézushoz vonzon. Ezért mondja Jézus azt, hogy akit az Atya nekem ad, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. De sokszor halljuk idézni temetéseken is éppen ezeket a mondatokat. És a rákövetkező mondat épp arról szólott is, hogy miért jött a mennyből Jézus. Nem azért szállottam alá a mennyből, mondja. Még pontosabb szórendben így lehetne fordítani. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. És az Atyának az az akarata, hogy aki látja a fiút és hisz benne, annak örök élete legyen. Itt is erről van szó. Az Atya szereti a fiút, a kezébe adott mindent. Isten akarja, hogy mi a fiú tulajdonává legyünk. Hogy az igazi vigasztalás a miénk legyen. Megtérve a mi megváltónkhoz, Isten értünk emberélet fiához, Jézus Krisztushoz, ezt az igazi vigasztalást egy reformátori hitvallás olyan gyönyörűen fogalmazza meg. Ez már a második nemzedék reformátorainak a megfogalmazása. De visszhangozza Luther kis kátéját is. Egyébként a heidelbergi káté első kérdés felelete ez, ami a reformátusoknak egy alapvető hitvallása. És az első kérdés ez, hogy micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. És a válasz kezdődik azzal, az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Aki az én minden bűnömért tökéletesen elgettett. Igen. Az övé vagyok. És aki így hittel átadja magát a fiún, az Isten egyszülött fiának, aki szeretett engem és önmagát adta érte. Aki hittel átadja magát neki, annak örök élete van. Aki hisz a fiúban, az ő lényében. Jézusban, aki az Isten egyszülött fia. Az Atya gyönyörűsége és megváltónká lett, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Micsoda hatalmas kijelentés ez is. Nincs benne semmi bizonytalanság. Örök életet birtokol, aki hisz a fiúban. Az élet birtokosává tette az Isten. És Isten maga tesz bizonyságot azoknak a szívében, lelkében, szent lelke által, akik befogadták Jézus Krisztust. Hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Nem talán lesz majd örök életem, hát ha az Isten úgy dönt felőlem. Isten már kijelentette az ő döntését az igében. És ez a döntése ez, hogy aki hisz az ő fiában, annak örök élete van. Attól fogva, hogy Jézus Krisztus előtt megnyílt a szívem, töredelemben, bűnbánatban, magam fölött megkeseredve, megvallottam, kiöntöttem Isten színe előtt mindazt, amit bűnként megmutatott, megítélt az életemben. És így nyílt meg a szívem az Úr Jézus előtt. És ő bejött, abban a pillanatban bejött az életembe, amikor így megnyílt a szívem előtte. Attól fogva örök életem van. És ez az az élet, amit a testi halál sem tehet semmivé már. Az jön, ha jönnie kell. Ha Isten úgy intézi, és úgy döntött felőle. Hiszen ő tartja kezében a sorsunkat, és ő méri ki az időnket. Lehet, hogy azok között lehetünk, akik megérik-e testben még az Úr Jézusnak az övéiért való jövetelét, és akkor elragad magához, és átváltoztat megdicsőült testbe közben. De általában a halál szokott jönni előbb, ahogy Isten kirendeli és lezárja életünk földi idejét. De akkor is, ha a halál jön, azt az életet, ami Jézus Krisztusban az enyém lett, azt nem veheti el. És nem bizonytalan éppen ezért, hogy mi jön a halál után. Annak, aki az Úr Jézus Krisztusban hisz, az övé lett, mert ezt jelenti a hit, annak nem bizonytalan. Már az sem, hogy most örök életem van, és ezért az sem, hogy mi jön a halál után. Ha az Isten azt mondja, hogy örök életet birtokol, aki hisz az ő fiában, akkor az úgy van. És az egyáltalán nem alázat, ha az ember elkezd okoskodni, hogy de hát nem lehet azt tudni, meg még jön az ellentámadás is sokszor, hogy micsoda elbizakodottság ezekben a hívőkben, hogy azt mondják, hogy nekik örök életük van. Nem elbizakodottság, hanem az Isten szavának a komolyan vétele. Az Isten iránti bizalom, amit az Isten bizonyossá tesz, azt te ne vont kétségbe. Hát milyen hit az, ami kétségbe vonja az Isten szavát? Hol van ott az alázat? Ha az Isten bizonyosságot ígér, az ember meg a bizonytalansághoz akar ragaszkodni. Csodálatos ige ez. Nem majd csak talán lesz, hanem örök élete van annak, aki hisz a fiúban. De ott a mondat másik fele is. Figyelmeztetésül, hogy aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem fog életet látni, hanem az Isten haragja marad rajta. És ebből meg kell értenünk, hogy az igazi hit az egyben engedelmesség, a hit ellentéte pedig az engedetlenség. Tulajdonképpen az, hogy nem hagyom meggyőzni magam. Nem engedek az Isten szavát, és megmaradok az engedetlenségben. Hát a bűn lényege az Isten iránti engedetlenség. Az Isten szavának a kétségbe vonása, az Isten iránti engedetlenség. Emiatt van rajtunk az Isten haragja. Arról meg egyenesen azt írja itt János apostol. Mondom újra, nem tudjuk pontosan, hogy ezek még keresztelő János szavai-e, vagy már János apostol lezáró bizonságtétele itt a fejezet végén. Azt mondja, hogy Isten haragja marad azon, aki nem engedelmeskedik a fiúnak. Ezzel pedig arra mutat rá, hogy az Isten haragja nem majd valamikor a végső ítéletkor fog csak megnyilvánulni. Isten haragja már ott van fölöttünk. A bűnös fölött Isten a haragját nyilatkoztatja ki. És hogy mit jelent a kegyelem, azt csak ebből lehet megérteni. Pál apostol is újra meg újra említettem ezt már a római levelében, a levél elején megzendíti az evangélium csodálatos alapüzenetét. Hisz annak a szolgálatára küldetett, hogy a hit engedelmességére tanítsa pogányokat, mindenféle népekből való embereket. És eljut odáig, hogy nem szégyellem az evangéliumot, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek is, mert az Isten igazsága nyilatkoztattatik ki abban hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember hitből él. Tehát az evangéliumban az Isten igazsága nyilatkoztattatik ki, hogy hogy igazít meg, hogy hoz rendbe magával az Isten minket, hogy ment meg a hamisságba. Miután ezt az alaphangot megzendítette a kifejtésbe, azzal kezd bele. A 17. vers után, a 18. versben, a római levél első fejezetében, hogy Isten haragja nyilatkoztattatik ki ugyanis a mennyből az emberek minden istentelensége és hamissága ellen, azok ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Hogy mit jelent a kegyelem, azt csak akkor érthetem meg, ha rádöbbenek, Isten haragja alatt vagyok, mint bűnös ember. Mert az Isten Isten, mert az Isten szent, mert az Isten jóság bűnnel szemben ítélő haragnak emésztő tüze lehet csak. Az Isten megmentő szeretete, hogy az Isten szeret, az nem játszható ki ezzel szemben. Azért kellett a kereszt, azért kellett a fiúnak engesztelő áldozattá lennie a mi bűneinkért. Mert a szent, tökéletesen jó Isten csak így menthet meg bennünket. És Jézus gyötrelmében ott a kereszten az isteni jóság szent mi voltának és kegyelmes mi voltának a végtelen feszültsége csapott ki Jézusra. Ez valami emberileg fölfoghatatlan. Isten szentségének és kegyelmes szeretetének, ami az ő jóságának a két oldala, a végtelen feszültsége csapott ki. Az Isten szeretetét jól, helyesen csak az ismerheti meg, csak annak lehet része benne, aki megérti, hogy bűneim miatt Isten haragja alatt vagyok. Istentől elidegenedett állapotom miatt, engedetlenségem miatt Isten haragja alatt vagyok. És Jézus azért jött, hogy engem Isten haragja alól mentsen ki. Az Atya szeretete szerint, amellyel a fiúban szeret, a fiút szeretve szeret engem is. Akinek nem kell azonban a Jézusban adatott kegyelem, azon marad az Isten haragja. Vagy örök élet, vagy Isten haragja alatti örökké valóság. Harmadik eset nincs. Az Isten igéje ezeket újra meg újra tisztázza nekünk. Vagy-vagy, Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs az Isten fia, aki nem birtokolja őt, annak élete nincsen. Az az életet nem birtokolja. Vagy engedelmes hittel rábízom magam a szeretett fiúra, vagy megmaradok az iránta való engedetlenségben, és akkor az Isten haragja marad rajtam, nem csak valameddig, hanem örökre. Még nem öntötte ki Isten a haragját erre a bűnös, elfajzott embervilágra, de el fog jönni a harag napja. A világ afelé tart. Most még annak az ideje van, hogy Isten az ő eljövendő, elkövetkezendő haragja alól ki akar menteni, alkalmakat készít rá, hogy meghalljuk a Krisztus evangéliumát, és az evangélium által hitet támaszon bennünk az Isten. Mert ezért küldte el az ő fiát. És akik az Úr Jézust befogadták, azoknak az életére ezért az lesz jellemző, amit a Tesszalonikai első levelében így ír Pál apostol, hogy mindenfelé híre ment annak, miképpen tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből az ő fiát, Jézust, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. Karácsonykor sem lehet másképp ünnepelni, Jézus születését sem lehet másképp ünnepelni, helyesen és jól. Csak úgy, ha tudom, megváltásunkért jött, azért, hogy az Isten haragját elfordítsa rólunk, mert önmagára vette, és minket megmentsen a benne való hit által. És ő el fog jönni, és az örök élet, ami felől bizonyossá teszi a fiában hívőket az Isten, az Úr Jézus visszajövetelével fog beteljesedni örökre szólóan. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Vegyük mindnyájan a szívünkre az Isten igéjét. Fogadjuk be a szívünkbe, az életünk centrumába Jézus Krisztust, a szeretett fiút. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, a te igéd annyira megdöbbent minket, újra meg újra. Hiszen mi megszoktunk bizonyos érzéseket, gondolatokat, igét pedig belehasít mindebbe, szétveri sziklazúzó pöröly erejével a mi hamis önáltató hiedelmeinket. És közben igét hirdeti számunkra az igazi kegyelmet, az igazi megoldást Jézus Krisztusban, a te szeretett fiadban. Köszönjük, hogy fiadra irányuló szeretetbe akarsz belefoglalni minket is. Azért küldted el őt ebbe a világba, hogy benne szeress, benne vonj magadhoz, benne állíts helyre, benne ajándékozz meg az örök élettel, hogy ne kelljen haragod alatt maradnunk. Megérdemelten örökre. Köszönjük, hogy most karácsonykor is igéd a győzelmes, a hatalmas fiút állítja elénk, aki egészen kicsivé lett, kiszolgáltatott gyermekké lett, aki engedelmes volt, mint halálig, és győzött bűn, halál és sátán hatalma fölött. Hadd higgyünk mindnyájan Jézus Krisztusban, munkáld ezt a te szent lelkeddel, hadd higgyünk igazán a fiúban, hadd legyen miénk az örök élet ő benne. Köszönjük, hogy ezért hangzik most is a te igéd, itt és sokfelé szerte a világon még. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket.
meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson a